Ez itt a Pozsonyi Podcast 41. adása, én Szalai Zoltán vagyok, üdvözlöm hallgatóinkat. Új családtámogatási terveket jelentett be nemrég Igor Matovics, szlovák pénzügyminiszter. A szlovákiai népességfogyást 200 eurós családi pótlék fizetésével állítaná meg, amit áfanövelésből finanszíroznak. A lengyel és a magyar családtámogatási modell lehet Igor Matovics fő mintája. Mi most a magyar modell eredményeit fogjuk áttekinteni Kapitány Balázs demográfussal, akit üdvözlök az adásban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meg kívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget.
Magyarországon nem most kezdődött a népességfogyás, hanem már évtizedekkel ezelőtt. Hogyha jól tudom, akkor az elmúlt 40 év alatt körülbelül 1 millió fővel csökkent az ország lakossága. Milyen fő okokra vezethető vissza ez a folyamat?
Hát ez tényleg egy nagyon hosszú történet. Magyarország lakossága 1980 óta gyakorlatilag folyamatosan csökken. Ezt a bevándorlás hol többé, hol kevésbé próbált ellensúlyozni, alapvetően nem sikerült neki, de valójában még nagyobb lett volna a népességcsökkenés, hogyha nem jöttek volna be jellemző határon túli magyarok nagy számban Magyarországra. Hát, hogy ennek mi az oka? Hát ez egy tényleg már inkább társadalomtörténeti kérdés. Valójában például az 1956-os forradalom utáni fiatal, kb. 200 000-es embertömeg, aki eltávozott, pont jelentős részük gyermekválási kor előtt volt. Tehát a 80-as évekre a magyar korfa egy eléggé előregedetté vált, folyamatosan alacsony, tehát a kettő alatti átlagos gyerekszám, rossz halálozási viszonyok, tehát elindult egy népességfogyás, amely azóta is folyamatosan tart. Úgyhogy ezt lehetne mondani. Ilyen értemben a magyarországi helyzet ténylegesen mondjuk rosszabb, mint a szlovákiai, vagy akár volt csehszlovákiai helyzet. Nem sokkal rosszabb, de azért érezhetően rosszabb.
A 2010 utáni kormányok masszív családtámogatási politikába kezdtek, és a kormány szerint a Magyarország ma a világ első a GDP arányos családtámogatásban. Mik ennek a programnak a fő céljai és a fő eszközei?
Ugye ez is a fámháborúba tényleg nem érdemes belemenni. Az bizonyosan tény, hogy a magyar kormány nemzetközi összehasonlításban is nagyon sokat költ családtámogatásokra, hogy pontosan világ első az nyilván attól függ, hogy ki és hogyan számolja a statisztikát, hogy pontosan mi számít bele a családtámogatásokba. Mondok egyszerű példát, hogy akkor most az ingyenes iskolai étkeztetés a családtámogatása, vagy a oktatás, mely elemei számítanak a családtámogatásba, és mely nem, az adó kedvezmény családtámogatása, vagy nem. Tehát ugye ezt itt ki definiálja ki úgy, az bizonyos tény, hogy akárhogyan mérjük, a magyarországi családpolitika az bőkező, és a legbőkezőbbek között van Európában is, talán a francia az, akik még többet töltenek GDP arányosan. Mit jelent ez? Ugye Magyarországon egy nagyon-nagyon nagy hagyománya van a családpolitikának, tehát nem 2010-ben kezdődött ez a dolog, hanem pont ugye erről beszéltünk, már 70-es években is, amikor már az akkori szocialista vezetés érzékelte a demográfiai viszonyoknak a romlását, próbálkozott, tehát már volt 73-as népesedés politikai csomag, aztán volt 85-ös népesedés politikai csomag, aztán még 93-ban is fontos intézkedéseket vezettek be. Tehát, hogy egy nagyon összetett és bonyolult családtámogatási rendszer van Magyarországon, és ebbe 2010 óta újból még újabb jelentős pénzeket tett bele a kormányzat. Ezen a magyarországi családtámogatásoknak az a jellegzetessége, hogy eléggé sok közöttük a készpénzes vagy készpénz jellegű támogatás, tehát alapvetően pénzzel próbálja támogatni a családokat. És az elmúlt évtizednek az érdekes változása az volt, hogy ezt mi korábban inkább általános, tehát feltétel nélküli támogatásokat adott, most egyre hangsúlyosabbá válnak a munkavállaláshoz kötött támogatások. Ezek közvetlen pénzbeli támogatások lehetnek, de mondjuk olyanok is lehetnek, hogy például lakáshoz való juttatásban pénzügyi támogatás akkor jár, hogyha van előtte munkaviszony, vagy kedvezményes hitelt garantál az állam, de azt egy banktól kell fölvenned, és a banknál van egy hitelminősítési kritérium, és ott megint bejön a munkaviszony. Illetve nagyon fontos, hogy a családi pótlékot, ami ugye egy mindenkinek járó juttatás, azt nem szüntette meg, hanem szép lassan eliplálja, tehát 2008 óta nem változott ennek az összege, és ehelyett egy családi adókedvezményt vezetett be.
Ez vajon milyen célt szolgál? Tehát ugye itt ez nagyon, nagyon, nagyon alacsonyan tartja, ahogy mondta is a kormány az összeget, ez körülbelül ilyen, hogyha jól tudom, 12.200 forint, mi körülbelül 35 euróra jön.
Akkor 12.200, ha három gyereked van, akkor gyerekenként 16.600, ezen egy picit lehet módosítani, ha egyedül neveled, de alapvetően nagyon alacsony összegek, még magyarországi diszkontok között is. Ugye a befagyasztását ennek a családi adókedvezménynek azt még a szocialista kormány a gazdasági világválság idején tette meg, és a Fidesz ezt azóta is utalta gyakorlatilag. A Fidesz kormány is ehelyett, mondom, bevezetett egy családi adó alapkedvezmény, amit azt tud igénybe venni, akinek van munkajövedelme. Tehát azok a családok tudják igénybe venni, ahol van, hogy az apukának vagy az anyukának van olyan jövedelme, ami után adót fizet, vagy járulékot fizet. Ez egy zseniális, politikailag zseniális húzás, azt hiszem, viszont gyakorlatilag sokkal kevesebb a jelentősége, mint gondolnánk. Ugye itt arról van szó, hogy ebből azt gondoljuk, hogy ez az új családi adókedvezmény, mint juttatás, ez valószínűleg társadalom alsó osztályait, vagy néhányak kimondják, hogy a romákat, akik jelentős részben nem rendelkeznek klasszikus munkaviszonnyal, megfosztja ezektől a családtámogatásoktól. Azonban a statisztikánkat nézzük, akkor azt kell látnunk, hogy sokkal kisebb a megfosztottak aránya, mint első pillanatra ezt gondolnánk. Ugye itt az az oka, hogy a részletszabályokban van mindig elbújva az ördög, tehát hozunk egy intézkedést, ami alapvetően népszerű. Mert a magyar választók túlnyomó többsége, még az ellenzéki választóknak is a szűk többsége támogatja azt, hogy a családtámogatások bizonyos egyéb feltételekhez legyenek kötve. Tehát alapvetően egy olyan politikai döntést hozok, ami a saját táboromat erősíti, az ellenzéki tábort megosztja, de még az ellenzék többsége is támogatja ezt a családpolitikai intézkedést. A gyakorlati következményeit viszont nagyon finoman eliminálom, tudnélik, hogy most néztük a statisztikában, gyakorlatilag 100 gyerekből, aki családi pótlékot kap, ugye ez megmaradt, minimum 94, de inkább 95 után családi adókedvezményt is igénybe vesznek. Tehát valójában nem arról van szó, hogy a társadalom nagyon nagy rétegeit megfosztja valamitől, egy nagyon szűk réteget foszt meg igazából. Tudnélik, a részletszabályozások azok olyanok, hogy egyfelől azt kell hozzá, hogy vagy az apuka, vagy az anyuka dolgozzon, de a munkaviszonynak megfelel a közmunka. Ezt a szlovákiai hallgatók talán kevésbé ismerik. Magyarországon van egy speciális állami ilyen segélyhelyettesítő munkaviszony, nagyon alacsony fizetéssel jár, de gyakorlatilag minden kisgyermekes családból valaki megkapja a közmunkát, hogyha nem kifejezetten menekül. Tehát ténylegesen így van, hogy ők előnyt is részesülnek. Tehát praktikus módon a foglalkoztatottság olyan nagy mértékben megnőtt Magyarországon, plusz 700 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, hogy ez a nagyon minimális mértékű közmunkajövedelem, ha az apukának vagy anyukának van közmunkája, az lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a családi adókedvezményt az egy és két gyerekesek gyakorlatilag korlátlanul, és a három gyerekesek is jelentős arányba igénybe vegyék. És hogyha véletlenül ez a dolog nem működne, akkor szép csöndben még betettek egy olyan részszabályváltozást, hogyha nincs elég adód, akkor a családi adókedvezményt igénybe veheted a társadalombiztosítási járulékot terhére is. Tehát praktikus módon, ideológiailag úgy hangzik ez a dolog, hogy munkajövedelemhez kötöm, és nem mindenkinek adok én családi pótlékot, hanem munkajövedelemhez kötöm a családtámogatást. A részletszabályozásokat viszont úgy húzom meg, hogy a társadalom túlnyomó többsége, tényleg 90%-a nyertesnek érzi magát. Így praktikus módon egy ügyes politikai terméket állítottam elő ezzel a dologgal, amelyet egyébként a mindenkori ellenzék, vagy a mostani ellenzék nem tud se lenyelni, se kiköpni, mert nyilván unszimpatikus neki ez a történet, viszont érzékeli azt, hogy a saját szavazói többsége is támogatja, és alapvetően a választók többsége is támogatja, és népszerű. Tehát nagyon nehéz ezzel mit kezdeni, egy zseniális politikai termék, és nyilván, hogyha szerintem ez például egy exportképes eleme lehet a magyar családtámogatásoknak, tehát minden olyan környező vagy kelet-európai országban, ahol él ilyen underclass jellegű kisebbség, mondjuk a romák például, akik között van egy ellentét a többség és a kisebbségi társadalom között, egy ilyen úgymond munkaviszonyhoz kötött családtámogatási elemeknek a bevezetése, ez népszerű lesz a többségi társadalom körében. Népszerűbb, mint hogy egyszerűen fölemelem a családi pótlékot, mert akkor a választók túlnyomó része úgy érzi, hogy méltatlanokhoz jut családtámogatás olyanokhoz, akik csak a családtámogatás miatt vállalnának.
Ugye ebből is látszik, hogy ez a tényleg egy bonyolult rendszer, sok elemből áll, tehát ugye vannak még a különböző lakásfelújítási támogatások, meg mindenféle kedvezményes hitelek, stb. Van-e olyan elem ebben az egész rendszerben, aminek közvetlenül kimutatható hatása volt a népesedési mutatókra az elmúlt időszakban?
Igen. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy ez a rengeteg pénz, amit a 2010 óta lévő magyarországi kormány a családpolitikába beletett, vagy öntött, annak van demográfiai hatása. Nőtt a gyermekvállalási kedv eléggé jelentős mértékben. Hogy ez nem látszik a születési statisztikákban, ez egy nagyon-nagyon nagy szerencsétlen pehje a jelenlegi kormányzatnak, ugyanis Magyarországon, ellentétben Szlovákiával, nagyon furcsa a társadalomnak a koreloszlása. Van egy generáció, aki 1973 és 77 között született, és ők sokkal, de sokkal többen vannak, mint a 70-es évek végén és 80-as évek elején születettek. Ezeket hívjuk mi ratkó unokáknak, ebben nem érdemes érzésen belemenni, ők ténylegesen 40-50%-kal többen vannak, mint a náluk néhány évnél fiatalabban. Amikor a Fidesz elkezdte 2010-ben ezeket a családpolitikai születéstámogatási intézkedéseit bevezetni, akkor éppen ezekkel párhuzamosan az történt, hogy ez a 75 körül született nagy generáció kiment a gyermekvállalási életkorba. Tehát a Fidesznek a eredményei, vagy a jelenlegi kormánynak a születési eredménye a születés számokban nem látszanak, vagy minimálisan látszanak, néhány százalékot nőtt csak az élve születések száma. Az viszont tény, hogy közben 25%-kal csökkent a potenciális anyukák száma. Tehát a egy hölgyre jutó gyerek számnak a növekedése az 25% körül van, ami egy jelentős növekedés, ami azonban a legnyilvánvalóbb statisztikában nem látszik, tudnék a születésszám csak alig nőtt. Ezért van az, hogy most a jelenlegi propagandában mindenütt ezt a teljes termékenységi arányszámot kezdik használni, ami ténylegesen azt mutatja, hogy egy hölgyre az élete folyamán hány gyermek jutna, hogyha minden változatlan maradna, és ebben valóban egy jelentős növekedés van, 1,24-ről ez olyan 1,55 körülire nőtt ez az érték. Ez azt jelenti, hogy 2010-ben, 11-ben az Európai Unió legalacsonyabb ilyen teljes termékenységi arányszáma volt Magyarországon, most pedig gyakorlatilag az Európai Unió átlagos szintjére sikerült Magyarországot felhozni. Azért ez egy látható eredmény lenne, ha mondom nem lenne ez a pech, most a pehjet politikai értelemben mondom, hogy közben egy nagy létszámú generáció kiment az ő képes korból. Uh-huh. Tehát vannak hatásai a össztermékenységre, és nyilván társadalmilag célzott is ez a dolog, tehát például az adókedvezmény, amiről ugye előbb mondtuk, hogy, vagy előbb nem mondtam, hogy fejnehéz, tehát hogy a harmadik gyereket aránytalanul nagy mértékben támogatja, uh-huh. és aránytalanul ugye látjuk, hogy jó az, akinek sok adója van, tehát hogy jó módú, és látjuk, hogy például tényleg a két gyermekes, jó módú családok körében jelentősen 30-valahány százalékkal növekedett a harmadik gyermekvállalásnak esélye. Tehát vannak azért ennek hatásai, sok esetben nem annyira látványosak első pillanatban, de léteznek. A lakástámogatási rendszer kapcsán én szkeptikusabb vagyok, ott egy picit félrelőtt ez a támogatási rendszer, egyszerűen az ingatlanárak elszabadulásához vezetett. Tehát az történt, hogy hiába kap mindenki, mondjuk minden család lehetségesen 10 millió forintot arra, hogy ha új lakást akar vásárolni, hogyha közben az új lakások átlag ára 15 millió forinttal nő, akkor praktikus módon a családok azok ott vannak, ahol voltak. Valami hasonló dolog történt, nyilván sokkal összetettebben, meg nem ilyen egyszerűen, de ott nem ilyen látványos a dolog. De a családi adókedvezmény, illetve bizonyos pénzbeli juttatások, illetve most egy újabb ilyen kisbabáknak járó, babaváró támogatás, ezektől láthatóak termékenységi hatások. Itt megint pehje volt a jelenlegi kormánynak, mert a 2019-ben bevezetett babaváró támogatás hatására elkezdett felnőni jelentősen a termékenység, de akkor bekövetkezett a koronavírus válság, és néhány hónap után ennek hatására újból zuhant a termékenység. Tehát egy kicsit pehje, ilyen népmesei hősként pehje van, hogy akármit próbál csinálni, a látványos eredményeket mindig valaki keresztül húzza. De ennek ellenére nem lehet azt mondani, hogy semmiféle demográfiai hatás ennek a programnak nem.
A sajtóban arról jelentek meg információk, hogy a házasság kötések száma is jelentősen nőtt az elmúlt időszakban, hogy ez egy igazi sikertörténet, ez vajon minek köszönhető?
Igen, ez nyilván az én szubjektív véleményem, ugye az eredetileg a családpolitika a gyermekek megszületését, a magyarországi családpolitika a gyermekek megszületését támogatta hangsúlyosan 2010 után, és nem volt egy ilyen erőteljes ideológiai házasság támogató vonulata. Viszont hát a politikus okosak, és rájöttek arra, hogy a születésszámot sokkal nehezebb befolyásolni, mint a házasságkötések számát, legalábbis a mai magyar társadalomban, és ezért csavartak egy kicsit a támogatási rendszeren, és olyan támogatási elemeket vezettek be, hangsúlyossá, aminek előfeltétele a házasságkötés. Ilyen például ez a bizonyos babaváró támogatás, ami csak házasságban élő pároknak jár. Ebből következik, hogyha az ember élettársi kapcsolatban él, és jön a baba, és szeretne 10 millió forintot, a legrosszabb esetben is kamatmentes kölcsönnek, jobb esetben, ha újabb baba fog jönni, akkor még nálad is marad a pénz, akkor gyorsan elmész az anyakönyvvezető elé, és megházasodsz. Ennek gyönyörű szép a hatása, látjuk, hogy gyakorlatilag a házassági növekmény a tavalyi évben az arra vezethető vissza, hogy rengetegen házasodtak úgy, hogy már a pocakban volt a baba, ugye milyen statisztikai volt, de ezt látjuk, hogy utána néhány hónappal később meg is születik a baba, tehát itt egy anyagi ösztönző van. Ennek azonban kellett, hogy legyen egy előfeltétele, és ez nagyon fontos, hogy Magyarországon, tehát nem olyan nem létező párok a pénz miatt állnak össze és házasodnak, hanem arról van szó, hogy volt körülbelül 800 ezer pár Magyarországon, aki tartós élettársi kapcsolatban élt, ezeknek a 80-90%-a nem volt házasság ellenes. Tehát nem azt mondta, hogy elutasítom a házasságot, hanem semlegesen állt ehhez a kérdéshez, vagy ilyet mondta, hogy majd egyszer meg fogok házasodni, de nem igazán ez a legfontosabb. És ez egy óriási szóba jöhető pool volt, vagy egy olyan csapat, akire lehetett hatni. És nekik azt mondták, hogy adok egy komoly érvet, egy komoly sok számjegyből álló érvet, hogy mégiscsak házasodj meg. Úgyis együtt éltek már, úgyis tedd meg. És láthatóan ez nagyon-nagyon hatásos volt. Tehát, de még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy valamiféle kényszerből párok összeállnak, hanem ők nagyrészt hosszú élettársi kapcsolatok, sok esetben már a második vagy a harmadik gyerek előtt állnak, és most megházasodtak. Az első babánál nem tartották fontosnak, most viszont volt egy olyan anyagi vagy támogatási ösztönző, ami miatt ezt megtették. Tehát ilyen értelemben valóban van egy látványos hatása a házasság kötése számára ezeknek a politikáknak.
De ebből ugye nem következik szervesen vagy közvetlenül, vagy feltétlenül az, hogy a hogy a gyerekvállalási kedv is növekszik, akkor hogyha házasság kötési kedv növekszik.
Nem. Ha 20 évvel ezelőtt ez így lett volna, de ma már sokkal bonyolultabb a viszony a házasság kötés és a gyermekvállalás között. Ugye igazából ami jelentősen nőtt ezt a úgynevezett gyors házasságoknak a száma, tehát azok a házasságoknak a száma, amelyeket akkor kötnek a párok, amikor úton van a baba. Tehát most mondom, ez egy konkrétan van egy olyan támogatás, amelyet ilyen interjús kutatásokat azt mondják az érintettek, hogy bolond lennék nem igénybe venni. Tehát, hogyha, és az az előfeltétele, hogy megházasodjak. Hát mégis együtt közösen vállalunk gyereket, szeretjük egymást, nincs bajunk a házassággal, eddig nem terveztük, de hogyha az állam azt mondja, hogy adok nektek 10 millió forintot, menjetek el, akkor elmegyek. És ez megteszik, de ez nem azt jelenti, hogy emiatt vállalnak gyereket. Az összes többi ilyen intézkedés is azért látszik azon, hogy az igénybevevők azok, hogy mondjam, okosak. Tehát nagyon kevés plusz gyereket vállalnak. Van ez a CSOK nevű lakásépítési támogatás, és azt lehet vállalni, lehet fölvenni már megszületett gyerekekre, és lehet jövendőbelileg vállalt gyerekekre is venni. Tehát mondhatom azt, hogy nekünk van már 3 gyerekünk, elmegyünk és kérjük a pénzt, de lehetek merész, és mondhatom azt, hogy most házasodtam meg, nekünk majd lesz 3 gyerekünk, adjátok ide a pénzt, ha nem születik meg a 3 gyerek, vissza kell fizetni. Most az eredményből azért az látszik, hogy akik jövőre bevállaltak gyereket, azok általában olyan gyereket vállaltak, amelyek nagyon jó eséllyel előbb-utóbb, tehát enélkül is megszülettek volna. Egyszerű példát, hogy most az újabb, kb. 96 ezer gyereket vállaltak be így párok majd a jövőben, hogy 4 vagy 10 éven belül megszülnek. Most ebből a 96 ezer vagy 93 ezer gyerekből talán 4000 vagy 4500 volt 3 vagy többedik gyerek. Tehát általában egyet vállalnak be az emberek, tehát igazából ennek valamiféle termékenységi hatása van, de nem egy átütő jellegű. Nem az történik, hogy párok, akik egyébként nem vállalnának gyereket, most emiatt fognak 3-at vállalni, hanem egy bizonyos élethelyzetben, amikor úgy is tervezzük a kistestvért, akkor megkockáztatjuk ezt a dolgot, hogy előbb költözünk már a kistestvér után fölvett támogatással, és utána jön a kistestvér. Igazából tömegesen ilyen, mondom, kényszer gyermekvállalás ebben a történetben. Én azt hiszem, hogy nincs.
Magyar kormány...
Miatt a termékenységi hatás is korlátozott nyilván.
Magyar kormány egyik főjelszava, hogy bevándorlás nélkül is növelhető a népesség. Ez mennyire megalapozott demográfiailag egy ilyen?
Ez megalapozatlan, tehát pont emiatt, amit előbb mondtam, hogy ez a 75 körül született nagy generáció, ők ténylegesen voltak annyian, hogyha növekedett volna jelentős mértékben a gyermekvállalási kedvük, akkor megszüntethető lett volna Magyarországon a természetes népességfogyás. Most jelenleg azt látjuk, hogy a népességfogyás megállításához 3 tényező együttműködése kellene, tehát tényleg kellene több baba, de önmagában nem lenne elég. Javítani kéne a halálozási viszonyokon a várható élettartamon, ez sem lenne elég egyébként önmagában, és szükség lenne egy pozitív, vándorlási egyenlegre. Ezt azért fogalmazok ilyen összetett módon, mert ezt noha a politikusok szeretik összemosni, ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy a 3. világból kell nagy számban bevándorlókat az országba vonzani, hanem például azt jelenti, hogy a Nyugat-Európába kitántorgott munkavállalóink fölül is lehetne egy pozitív vándorlási egyenleg, a erdélyi magyarság felül is lehetne egy pozitív vándorlási egyenleg, Kárpátalja felül is lehetne, tehát sok minden. Tehát azt kellene, hogy többen költözzenek az országba, mint ahányan onnan elköltöznek. Mondom, nem feltétlenül a 3. világból, és ez a 3 együtt lehetne annak a garanciája, hogy a népességfogyás megálljon, tehát a Magyarország népesség az megmaradjon ezen a 9,7 millió körüli szinten, azért ez nem reális. De azért, tehát hogy mondjam, ez nem egy olyan verseny, ahol csak nyerni vagy veszteni lehet. Tehát azt hiszem, hogy ennek ellenére legitim cél, és a társadalom túlnyomó többsége számára támogatandó cél, a születésszám növelése. Tehát egyébként ez furcsa, mert végeztünk egy ilyen kutatást, és ilyen értelemben a magyar választók eléggé, hogy mondjam, vagy cinikusak, vagy bölcsek, mert jelentős részük nem hiszi, hogy a népességfogyás megállítható. Tehát úgy érzi, hogy ezek olyan folyamatok, amelyek nem fordíthatóak meg. Ugyanakkor furcsa módon mégis elvárják a politikai elittől, vagy a politikumtól, hogy kvázi becsületből is, de tegyen meg mindent. Tehát ugye a stadionépítéseket nem várják el, vagy a helikopteres repüléseket nem várják el, de azt a magyar választók ténylegesen elvárják, hogy a politikusoknak kutya kötelessége, hogy próbálja meg, még ha tudom is, hogy nem fog ez sikerülni, de tegye meg. És ilyen értelemben ez egy megint egy kritikus pont, mert ez egy népszerű politika. Ilyen értelemben Magyarországon, és ez lehetséges, hogy exportképes. Én azt hiszem, hogy azért ez nagyon benne van a magyar kulturális tradícióban. Hát nem ismerem a lengyel, meg a szlovák kulturális tradíciót, de tényleg Magyarországon ez a népességfogyás, ez legalább egy évszázada benne van a közvélekedésben. Egyszerűen azért, mert például az oktatási rendszerünk Trianon egy demográfiókra vezeti vissza. Most mindegy, hogy indokolatlanul vagy indokolt módon, de hogy annyira benne van a magyar társadalom minden rétegében, ugye az nagyon rossz, meg hogy mi egy kis sziget nemzet vagyunk, körbevéve más kultúrájú és egészen más nyelvű népekkel, aminek az önérték a megtartása, és nyilván mi legyen a politikai elitnek a célja vagy feladata, hogy ezért tegyen meg mindent. Tehát ennek itt Magyarországon van egy hagyománya, tehát az emberek nagy része Nyugat-Európában, aki támogatja mondjuk a születésszám ösztönző politikákat, azok jelentős része ilyen pragmatikus érveket hoz. Azért szülessen több gyermek, hogy legyen ki, aki majd befizeti a nyugdíjamat. Meg azért fizessen több gyermek, hogy a szociális ellátórendszer fönntartható legyen. Magyarországon létezik ez a pragmatikus érv, de nem ez a domináns. A választók jelentősége azt mondja, hogy ez egy önérték, öncél, fontos, hogy ne fogjon a magyarság, legyünk sokan, mert ez egy nemzetstratégiai cél, és ezt tényleg elhiszik az emberek, tehát ez nem a most az elmúlt években a Fidesz hitett el velük, ezt bizony már így gondolták a 80-as években is érdekes módon, meg a 90-es években is, és erre nagyon ügyesen ül rá ez a politika. Nem tudom, hogy Szlovákiában a szlovákságnak van egy ilyen félelme, hogy ő el fog fogyni, vagy hogy az ország ilyen részét elcsatolják. Hogy...
Nálunk egyébként inkább ezek a pragmatikus szempontok dominálnak, a mostani vita kapcsán is így ezek merültek fel leginkább, például a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban, de még a bevándorlás-kivándorlás kérdéséhez még azért térjünk egy kicsit vissza, tehát ott két nagyon érdekes szempont van szerintem, az egyik, amit említett a határon túli magyaroknak a helyzete például, hogy akár velük is feltölthető lenne valamennyire a magyarországi lakosság, miközben a kormány inkább ennek az ellenkezőjét támogatja, vagy szorgalmazza, ugye inkább a szülőföldön maradás politikáját támogatja anyagilag is, elég jelentős erőforrásokkal. Viszont ami még érdekesebb talán, az amit szintén említett, a kivándorlásnak a kérdése, amiről ugye elég sok szó van az elmúlt években, hogy Nyugat-Európában nagyon sokan már megvetették a lábukat, magyarországi állampolgárok. Főleg ez az utóbbi érdekel most, hogy ezek, tehát konkrétan a kivándorlási adatok, mondjuk az elmúlt 10 évre visszatekintve, hogy néznek ki, és mennyire erőteljesen befolyásolták a népességfogyást?
Ugye ez nem magyar sajátosság, hanem alapvetően az egész Európa sajátossága, hogy a Európán belüli vándorlást nagyon alulmérjük. Ugye, tehát hiába lenne a kötelessége akár egy pozsonyinak is, hogyha elmegy, nem tudom én, Magyarországba dolgozni, akkor ezt bejelenteni mindenféle szlovákiai hivatalokban. Az embereknek a jelentős része ezt nem teszi meg, se Szlovákiában, se Lengyelországban, se Romániában, se Magyarországon. Tehát ugye nyilván itt pontos adataink igazából nincsenek, semmelyik országnak sincs. Nyilván a trendeket látjuk, meg úgymond tükör statisztikákat tudunk használni, tehát azt tudjuk nézni, hogy a németországi vagy a nagy-britanniai regiszterekben hány darab magyar állampolgár jelenik meg, vagy magyarországi születésű személy. Azt lehet mondani, hogy azért a Magyarországon történő kivándorlás mondjuk a Lengyelországban tapasztaltakhoz képest később indult meg, kisebb mértékű volt, és az elmúlt években gyakorlatilag leállt. Nem a kivándorlás állt le, hanem a vándorlási egyenleg lett semleges. Tehát amennyien szerencsét próbálnak ki, jellemzően Németország, Ausztria és Nagy-Britannia, nálunk ez a három fő célország, körülbelül ugyanannyian térnek vissza ebből a három országból. Tehát a vándorlási egyenleg a 2020-as évben pozitív volt, de ez nyilván a koronavírus egyedi hatása, de már 2019-ben is semleges volt. De ez azt jelenti, hogy van kint 3-4-500 ezer magyar, akik potenciálisan visszatérhetnek. Most már vándorlási veszteségünk az elmúlt egy-két évben ilyen értelemben nem volt, ez egy semleges történet volt. Ők jelentős részben egyébként gyermekvállalási korban lévők, tehát ez bonyolítja a helyzetet, ez benne a szép, és nyilván a Magyarország is kísérletezik azzal, hogy valahogy visszavonza ezeket, de például ez érdekes megfigyelni, hogy amennyire innovatív, meg bizonyos szempontból tényleg másolhatók a klasszikus családpolitikai megoldásai a magyar szabályozásnak, tehát el lehet gondolkodni, kitartsunk dolgot, annyira a visszavándorlást támogató politikákban, hogy mondjam, semmi, ami inkább nevetséges ötletek, meg sikertelen kísérletek voltak Magyarországon, tehát ebben nem jó példa van, ebben például a balti államok sokkal profibbak, amennyire én tudom. Ők a visszavándorlást, vagy a diaszporáiknak a visszaszívását sokkal ügyesebben csinálják.
Még egy kérdésre szeretnék kitérni. A egyes országokban a családtámogatási politikának a fő pillére az a nemi egyenlőtlenségeknek a felszámolása, ami ugye itt a közép-európai országokban nem túl népszerű politika. Ez hogyan járulhat hozzá a jobb népesedési mutatókhoz?
Ez tényleg érdekes. Ugye Skandináviában tényleg, és más országokban is, de elsősorban Skandináviában ténylegesen komoly empirikus, statisztikailag alátámasztott igazolása van annak, hogy például olyan dolgok, hogy az apukák is jobban kiveszik a részüket a kisgyermekek nevelésből, vagy hogy a szülés után az apuka is néhány hónapot otthon marad a gyermekével, az nem csak, hogy jó a családi munkamegosztás szempontjából, jó a későbbi gyermeknek, mert jobb viszonya lesz az apjával, akármilyen furcsa hangzik ez a történet, hanem a további gyermekvállalásnak az esélyét is növeli. Nagyobb eséllyel születik meg a kis testvére. Van rengeteg ilyen empirikus bizonyíték, azonban azt is látjuk, hogy ezek mind kultúrába ágyazottak. Tehát azért, mert valami jól működik Svédországban, az nem biztos, hogy jól működik Magyarországon vagy Romániában. És itt ez egy nagyon összetett kérdés, hogy például lehet-e Magyarországon is volt erről vita, hogy tegyük-e kötelezővé legalább egy vagy két hónapig, hogy az apuka is maradjon otthon a gyermekkel. Nyilván nem kötelezővé tesszük, hanem azt mondjuk, hogy ez a két hónap ez elveszik. Ha az apuka nem vesz igénybe, akkor az anyuka sem vehez igénybe. És az ilyen kísérletek például Románia az be is vezette, és teljesen idegen volt az ottani társadalomban, nem vették részt, nem indított el egy folyamatot ebben a dologban, tehát ez egy összetett dolog, hogy mit lehetne másolni. Nincsenek megoldások, nyilván ez a jelenlegi kormány ezt nem priorizálja, de hogyha véletlenül priorizálná, történne egy változás, akkor sem lenne olyan egyszerű, hogy hoho, leveszem a polcról, és ezt az intézkedést kéne belépted, mert nagyon bele van épülve a kultúrába. Amit egyébként a mostani kormány tesz, és ez ilyen értemben úgymond ellentétes a főcsapás irányjal, hogy ténylegesen, nagyon becsületesen építeti a bölcsödéket. Uh-huh. Ami ugye, hogyha belegondolunk, első pillanatban nem teljesen logikus, de nagyon komoly bölcsületfejlesztési program van, illetve bizonyos lépésekben érdekes módon az egyszülős családoknak a támogatásának is megjelennek bizonyos törvényjavaslatok. Tehát most van egy törvénykezés, ami valóban a tartásdíj kikényszerítését, tehát hogyha egyedül marad az anya a gyermekekkel, az apukától be tudja szedni a tartásdíjt, ahhoz valóban egy előrelépést jelent. Tehát ez is egy rafináltabb dolog, hogy a jelenlegi magyar családpolitika nem teljesen fekete-fehér. Tehát túl összetett ahhoz, hogy egyszerűen beletegyük egy bugyorba, és azt mondjuk, hogy Így van. Mindig vannak benne olyan elemek, amelyek nem illeszkednek ebbe az ideológiai képbe bele. Úgyhogy ez a helyzet. Egyébként is még egy utolsó dolog, utolsó megjegyzés, hogy mennyire veszélyes ez a nemi kiegyenlítés, hogy például van egy olyan eleme a magyar családpolitikának, ami ebből a szempontból úgy tűnik, hogy nagyon pozitív. Egy GED nevű juttatás, mindegy, azt a férfiak is igénybe vehetnek. És az a helyzet következett be, hogy el is kezdték a férfiak igénybe venni, tehát a tavalyi évben már a 14%-a a GED-en lévőknek férfi volt. Amikor azonban megnéztük ezeket a részletes adatokat, akkor az egész szomorú dolgot tapasztaltunk. Tudnék, nem az történt, hogy a budapesti jól kereső férfiak döntöttek úgy, hogy ők is otthon maradnak a babával, hanem jellemzően Észak-Kelet Magyarország szegény társadalmi környezetében történt meg az, hogy a férfi ember ment el családtámogatásra, ezzel kimaxolva a jövedelmet, mert ugye ez a korábbi jövedelem arányában jár, és az anyuka pedig ott marad mindenféle biztosítotti jogviszony és támogatás nélkül. Uh-huh. Tehát egy olyan dolog, ami alapvetően pozitívan sülhetne el, azt gondolnánk, Magyarországon gond nélkül kifordult, mert ez épp az, hogy rontja ezeknek a hölgyeknek a helyzetét, akiknek a férjük még a támogatást is fölveszi a baba után, és őket meg ott hagyja a bajban. Tehát ez mutatja, hogy nem olyan egyszerű ez a dolog.
Visszafordítható-e a népességfogyás anyagi támogatásokkal? Erről és a családpolitika magyarországi hatásairól beszélgettünk kapitány Balázs demográfussal. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget.
Ez volt a Pozsonyi Podcast 40. adása, és benne Szalai Zoltán. Köszönjük a figyelmet, kövessétek Spotify csatornánkat és Facebook oldalunkat, és olvassátok a Gyennyik End. Sziasztok!